Szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztusban. Igen, hozzak
állni. Nem hallják, másik mikrofon, mikrofon az égszíves. Jó. Másik teremben nem hallják.
Igen.
Igen.
Hát akkor még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus nevében. Engem Hamza Kálmának hívnak, és Ajakon lakom. Keuter Hessel kollégámmal együtt járunk missziózni, a MEC-misszióban dolgozunk együtt. Hát én dicsérettel, dicsőítéssel szolgálok most, fogadjátok szeretettel.
Thank you. szeretem.
Akkor ott kell állnom, itt is lehet.
Jó hangosan beszélsz, akkor hallják a
másik. Jó, rendben, rendben. Akkor hallgatom, hogy beszélni. Jó, rendben. Na, Kalmonnal azt mondta, hogy együttműködünk a Mekken belül. Mek az a misszió az egészséges közösségekért. Ez egy ilyen misszió, ami összeköti a szellemi szükséget, meg a fizikális szükséget együtt. Az a lényeg, hogy főleg rómák között dolgozunk, mert azt látjuk, hogy általában rászoruló körülményekben élnek, és azt hiszük, hogy ez nem Isten szándéka, ez nem Isten terve az ő életükre, és szeretnénk tanításon keresztül, programokon keresztül segíteni rajtuk, hogy az életük egy magasabb szintre juthasson. Na, először én fogom elmondani a Meknek a elméletét, és akkor majd Kálmán elmondja a gyakorlatot. Jó? Úgy van. Szóval, a Bibliában, mert a Biblia az mindig az alap, azt olvassuk, hogy Isten a mi teremtőnk. Na, itt vagyok én, mondjuk te, vagy bárki. Az, hogy Isten a mi teremtőnk, azt jelenti, hogy egy kapcsolatunk van Istennel. Egy szoros kapcsolatunk, mert a Biblia azt mondja, hogy 1 Mózes 1-ben 26-27, hogy Isten teremtett bennünket az ő képmására. Ami azt jelenti, hogy egy szoros kapcsolatunk van ővel. Ha ez a kapcsolat nincs, akkor igazából nem is létezhetünk. Az, hogy Isten képmásá vagyunk, az, ami az életünknek a lényege. Egy élő kapcsolatban Isten csak akkor életünk. Amikor azt tudjuk, hogy Isten megteremt bennünket, az jelenti, hogy magunkkal van kapcsolatunk is. Amikor tudom, hogy ki vagyok én, hogy Isten teremtett engem, hogy itt állok, mert ő tervezte az én életemet, nem vagyok emberek által kitalált valaki, nem. Ő akart engem, ő tervezett engem. Neki van jó terve az én életemre, az jelenti, hogy önbizalom, az a jó szó, hogy önbizalommal életek. Sok ember nem tudja, hogy kik ők, hogy mi az életüknek a lényege, hogy miért vannak itt. Amikor ezt tudjuk, hogy Isten teremtett engem, akkor biztonságos és biztos életem lehet. Az egy egészséges, magammal való kapcsolat. A Bibliában azt is olvassuk, hogy Isten nem csak teremtette Ádámot, hanem még valaki. Ki volt az? Éva. Igen, igen. Az jelenti, hogy másokkal is van kapcsolatunk. Nem élünk egyedül, de kapcsolatban más emberekkel. És Isten azt akarta, hogy szeretetben, és békességben, és örömben éljünk egymással. Az volt az ő szándéka, hogy ugyanúgy, mint ő maga a szeretet, hogy az egész világ tele legyen azzal a szeretettel, ami ő benne van. Hogy azokban az emberekben, amelyeket ő teremtett, hogy bennük is legyen az a szeretet, az a békesség. Hol is lakott Ádám és Éva? Éden kertjében. Az ott egy szép hely, nem? Az jelenti, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy a természettel is van kapcsolatunk. Mi volt a feladatuk Ádám és Éva? Mit kellett csinálni a kertben? Művelni, rendben tartani. Isten dicsőségére. Annak ellenére, hogy rövid idő után megtörtént a bűnbeesés, azt hiszem, hogy még mindig megvan ez a feladat, hogy műveljük a Földet, hogy kitaláljunk dolgokat, amivel jobb lehet az életünk, nem a mi dicsőségünkre, hanem Isten dicsőségére, aki teremtett bennünket. Amikor jól működik ez a négy kapcsolat, az Istennel való kapcsolat, a magunkkal való kapcsolatunk, a másokkal való kapcsolatunk és a természettel való kapcsolat, akkor békesség van az életünkben. Van egy nagyon szép héber szó is, most már latinul tanultunk, most héberül is fogunk tanulni. Ki ismeri ezt a szót? Shalom. Shalom az egy békesség. És azt hiszük, hogy ez Isten szándéka a mi életünkre, hogy tele legyen a mi életünk az ő békességével. Sajnos nem annyira szép maradt a kép, mert a harmadik fejezetben olvassuk, hogy megtörtént a bűnbeesés, ami azt jelentett, hogy tönkrement az Istennel való kapcsolat. Tönkrement a magunkkal való kapcsolat is. Emlékeztek arra, hogy mit mondott Ádám, amikor Isten felkereste őt, hogy Ádám, merre vagy? Mit válaszolt Ádám?
Elbújtam el, hogy Ádám vagyok.
És szégyelte magát, ugye? Szégyelte magát. Azért, mert már nem tudta, hogy ki ő, mert elszakadt az ő kapcsolata Istennel. És akkor Isten azt mondta, ettél attól a fától, amelyről eltiltottalak téged, hogy ennyi attól. Mit is mondott Ádám? Az asszony! Ő volt az! Igen. Ami azt jelenti, hogy az egymással való kapcsolat is tönkre ment. Bizony. Akkor Isten azt mondta, hogy hát mostantól fogva, mert nem annyira jó és szép lesz, ahogyan elterveztem. Tövis és...
Hogy?
Bogány, meg tövis.
A természet lett az ellenségünk. A természettel való kapcsolatunk is tönkrement. Jó dolog az, hogy Isten nem átkozta az embereket, csak a természettel. Mégis tudunk élni a természetbe, de tönkrement az összes négy kapcsolat. Ami azt jelenti, hogy helyreállításra van szükségünk. És hála Istennek, azonnal a harmadik fejezetben már Isten megígéri azt a helyreállítást. Jézus által. Azt már mondja Évának, hogy lesz valamikor valaki, aki letaposja a sátának a fejét. Ő le fogja győzni a halált, a bűnt, a gonoszt. És ő általa lesz új élet, új remény. Az maga Jézus Krisztus. Ez a mi missziónknak az alap. Csak akkor lehet jó életünk, amikor Jézus által helyreáll az Istennel való kapcsolatunk, hogy már tudjuk, hogy ki vagyunk mi, ő általa elfogadott Isten gyermekei, hogy ő általa helyreálljon az egymással való kapcsolataink, és a természettel való kapcsolatunk is. Hogy tudjuk, hogy a természet az ő ajándéka nekünk, amiből megélésünk lehet. Az ő dicsőségére. De ez az alap, hogy felismerjük Jézust, hogy elfogadjuk őt az életünkben. Ha ő nincs benne, akkor sok nagyon érdekes és szép programot tervezhetünk, de felesleges, mert ott belül semmi nem változott. Csak ő képes rá, hogy belül megváltozon a szívünk, hogy attól fogva új életünk lehet. Na, hogy működik ez a gyakorlatban, azt Kálmonnal fogja mondani.
Tudjátok, testvérek, van egy ilyen csoport, itt Magyarországon nem egy többfajta roma származású, mert az a testvérek, én is az vagyok. És mi nagyon hajlamosak vagyunk a siránkozásra, a nincstelenségre, egyre tudjuk, hogy ez nincs, az nincs, követelni szeretünk, tudunk is. Nektek hazudhatok, de Istennek nem. De Nem olyan régen kaptam egy tanítást, mondta a Heszel festője hozta, Nehémiás próféta tanítását. Mit tudok én adni ahhoz, hogy Isten adjon nekem? Mit tudok arra tenni? De uram, nekem se pénzem, semmi. Micsoda? Van életed, amit adtam neked. Mit kér Isten? Magamat. Engemet kér Isten. A lelkemet. Adjam a lelkemet. És akkor megsegít. Látja Isten az akaratot. Legutóbbi látogatásunk itt volt, és olyan csodálatos dolgot láttam, hogy nagyon rég vágyam volt az, hogy a roma közösségben, így a misszión belül legyen kis kert, földprogram, ugye bele is fogtunk, de hát valami közbe jött, ez most nem ide tartozik. Az az egészben a lényeg, hogy mégis helyreálltunk, felálltunk, belefogtunk is apró jószág programmal, keltetőgépet vettünk, ugye van egy közös kis kasszánk, ki mit tudott belerakni? Itt nem volt kérdés, hogy te most adjál 500 forintot, mert te gazdagabb vagy, te ennyit. Nem. Ki amennyit szán, azt rakja bele a kasszába, és ezáltal meg tudunk venni közösen, a közösségen belül szerszámokat, amivel megműveljük a földet, keltetőgépet, amivel a csibéket ki tudjuk nevelni, akkor nagyon sok mindenre van lehetőség. De ezt fel is kell tudni ismerni. De ha nem kapjuk meg ezeket a tanításokat Istentől, és nem tudunk mihez nyúlni, kapkodhatunk egy fűhöz, fához, és akkor az semmi, azt nem áldja meg Isten. Két kezünk munkáját megáldja Isten, mert látja az akaratot, látja a hozzáállásunkat, mert annak idején sajnos volt olyan dolgok, hogy hát minek menjek, minek keresek én, mikor látom a szomszéd megnevet szép jobb kövét, tyúkokat, 5 kiló, 6 kiló tyúkokat, hát nem könnyed, pipipi egy kis tegyét leszólt neki, hát a szomszédra.
Ez jó.
Gyerekek, vagy testvérek, sajnos annak idején ez így történt. Vagy hiába ben volt a gazda a saját területén, képesek voltunk oda menni és elmenni erőszakkal. Vagy az, amiért ő küzdött, kapált reggeltől estig, a burgonyát, uborkát, vagy akármit a földjén, kukoricáját. Nehogy már én kapálja, hát van a bácsi, majd megkapálja helyettem, ugye? És ez nem volt áldásos. Mert ezt Isten nem áldotta neki. De mikor elkezdtünk a kis kertünkben földet művelni, megműveltünk, vetőmagot kaptunk, és olyan egészséggel, olyan örömmel fogyasztottuk el a testvérek azt a zöldséget, mert benne volt a munkám, benne volt a kétkezű munkája. Cigány telepen földet művelni, gyerekek. Gondolkozzatok el. Nem volt, nincs föld, mert az a polgármesteri hivatalé, de azt mondta az a pár család, hogy ők szeretnének saját zöldséget termeszteni. Ugye nem nagy telekkel bírnak. Amit tudtak, kiszedtük a szemetet onnan, ami oda volt a telepre, elvittük, elszállítottuk saját költséget, nagy területet felszántottuk, közösen bevetettük, és megvan a gyümölcse. Megvan az értelme. Ami azt jelenti, hogy közösségben kell a munkát elvégezni. Közös akarattal, közös hozzáadással, és amit van, azt megosszuk. Mert ez így testvéries. Na most mutatok nektek valamit, testvérek. Isten megteremtett bennünket. Ugye nehogy már a cselépedén mondja meg mesterének, milyen formája. Ti így vagytok szépek, ahogy vagytok. Mert Isten ilyennek talál benneteket. Én így vagyok szép, ahogy vagyok. Nem embereknek, hanem Istennek szeretnék tetszeni. Ugye? Magam. Sok ember azt hiszi magáról, hogy ó, hát én tehetetlen vagyok, kénytelen vagyok, nem érdekel semmi, engem lenéznek. És nagy butaság. Ha nincs önkritikám, nincs emberi méltóságom, akkor nem tudok helyreállni. Nem tudom ezt a kapcsolatot felvenni másokkal. Van egy csodálatos párom, 32 éve fütős feleségem, nekem ma is olyan szép, mint ahogy megismertem első nap. És most azért beszélek magamról, mert máshol nem akarok nyilatkozni. Azt mondom a páromnak, Éva, én most kaptuk tanításban nem olyan régen, egy női alkalmon, hogy te ugyanolyan értékes vagy Istennek, mint én. Mert mi a szüleinktől nem ezt tanultuk, azért van az asszony, hogy szolgáljon ki bennünket, fekszünk nyugodtan. Az asszonynak hagykozza a tudtok, csak ez nem erről szól. Arról szól, hogy ő ugyanolyan értékes, ugyanolyan áldásban részesült, mint a férfi Isten. Akkor képzeljük el, hogyha a saját házaspárunkkal nem tudunk ilyen meggondoltságban élni, értékelni az emberi méltóságában, akkor másokkal hogy lehet normális kapcsolatunk? Akkor lenézőek vagyunk, megvetünk másokat, vagy ők vetnek meg bennünket, ugye? És ha már a saját családunkon belül nem tudjuk értékelni egymást, akkor másokat csak mondjuk. Igaz? Itt a természet. Ó, hát felveszem a fűrészt, tél van. Megyek az erdőbe, hogy vágom a fát magamnak, viszem haza a tüzelőt a gyerekeknek. De arra nem gondolok, hogy azt a kárt, amit én abba okozok, az erdőt Isten teremtette. Eszközül, számunkra, meg mindenki számára. De hogyha ki is vágom azt a fát, van annyi türelmem hozzá, hogy hát mikor? Télen kivágtam, hát szeptemberben megyek, elültetek egy pár darab fát, hogy majd annak idején Isten áldásával, ha felnő, akkor utána is a következő generáció majd ugyanazt fogja kivágni. Ugye? Ez csak olyan dolgok, hogy nem úgy fogjuk fel a dolgot, ahogy Isten megtanította velünk. Mi menjünk, pusztítunk el mindent, csemeté, nem csemete, fa, erdő, pusztítani, azt tudunk. Mi emberek. De hogy helyreállítsuk ezt, hogy nekünk békességünk legyen Istenben. Azért mondtam, hogy a Nehémiás próféta azt kérdezi tőlünk, vagy Isten kérdezi ezt tulajdonképpen, hogy mi mit tudunk odaadni? Mit tudunk adni? És még a pénzről szó sem volt. Nem vettem se kenyeret, se lisztet, se ezt, se fát, semmit. Csak magamat adom Istennek. Uram, azt mondja, a tegnapi nap elmúlott. A mait megadtam, a holnapiről ő fog gondolkodni. Ha ezzel a lelkülete, ezzel a hittel kérünk Istentől, és még nem is emberektől, pedig azt mondja Isten, kopogtas, megnyitottik. Kérj, adatik. Én elhiszem magamról, hogy Uram, neked szánt életet akarok élni. Te áld meg az életemet. És hála az Úrnak, 15 évben megáldja az életemet. Ehhez közösségek kellenek, csoportok kellenek, akik persze ugyanolyan hozzáállással, hogy fel tudják ismerni Istennek a tanítását, és meglátják az Isteni áldást ebben a programban, ebben a munkában, hogy a közös munkában milyen áldás van, hogy mennyire tud örülni az ember, mint ahogy láttam itt is, ebben a közösségben, a lelki pásztor testvér elvitt meg. Nem győztem dicsekedni otthon, a közösségünkben. És Istennek adok hálát, mert megáldotta Isten kétkezű munkáját. Ugyanezt az áldást kívánom rátok, és köszönöm azt, hogy meghallgattatok. Az Úr is meghallgatottam, mert mi emberek, ha meghalljuk a hangját az Úrnak, és ha hajlunk az Isteni kérésnek, akkor szerintem csodálatos dolog ez, mert jó az Úrral ilyen. Oh,
szak életet, levőlem a könnyedet, és meggyógyítom a szívedet.
Köszönjük szépen a szolgálat bemutatóját, és köszönjük az éneket is. Jó volt hallani, és mi is együtt tudtuk énekelni, és ismertük ezt a második éneket. Bizonyságtételekre van lehetőség, mint ahogy az imént említettem. Néhányan jelezték, hogy szeretnének bizonyságot tenni. Erre készülve, a bizonyságtételre készülve énekeljük a 245-ös számú éneket, Jézus Messiás. Pali, ki tudsz jönni akkor majd? Jó, az ének után elénekeljük az éneket. Akkor először Kovács Pál testvérünk szeretne egy bizonyságtétellel közöttünk szolgálni, utána Péter akkor bemutatkoznál Pál után. És van-e még valakinek bizonyságtétel a szívén? Ott hátul egy bizonyságtétel. Jó, kettő. Nagyszerű, jó. Tehát amikor befejeződtek a bizonyságok, gyertek folyamatosan. És akkor talán az ebédig a bizonyságtételeknek a végére érünk, mert nagy valószínűséggel fél egyre azért elkészül az ebéd. Tehát akkor énekeljük az éneket, 245-ös éneket készülve a bizonyságtételekre.
Thank you.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, erős áram Isten. Hát arról szeretnék beszámolni, hogy most a közelmúltban volt egy térműtétem, és hogy mit láttatok meg bennem, az Isten mit végzett el bennem. Hát az év elején voltam kivizsgáláson, és akkor felvettek a listára ilyen protézis műtétre, és azt mondták, hogy majd hát 2017-re jegyezzek elő, de mondta a főorvos akkor, hogy valószínű, hogy majd 2016-ban ez előre lesz hozva, és akkor elvégzik, hogy hozzák előre a műtéteket. Hát mondom, jó, hangon voltam magamban, akkor még van idő bőven, és meg kellett hagyni a telefonszámot, és mondták, hogy majd értesítenek, hogy mi van. És akkor még ehhez tudni kell az, hogy én virágtermesztéssel foglalkozom most így a nyugdíjas évek mellett még, és hát pont akkor jutott az értesítés, mikor a virágnak a legközepe volt végső sonnán, vagyis helyesebben már a vége, a munkának akkor lett volna a temerárja még elvégezni, és akkor szóval a telefonom, hogy felveszem, azt mondják, hogy az ortopédiáról keresnek. Hú, mondom, így baj lesz, hogyha... De mondták, hogy igen, előre hozták a műtétet, és hogyha vállalom, akkor ezt megcsinálnák. Hát mondom, akkor hogy lesz, mit mondjam, de ez... Hál' Istennek a... volt energiám hirtelen megkérdezni, hogy mégis mikor lenne ez a műtét. Hát mondták, hogy egész közel van, hogyha úgy van, mert mondom, mégis az időpont. Azt mondták, hogy hát majd november 9-e, akkor nagy kő leesett a szívemről, hogy hát akkor ez pont bele fog férni, hát akkor így jó lesz, az én gondolkodásom szerint. És akkor hát rámondtam, hogy akkor természetesen vállalom, hogy akkor minél hamarabb legyen meg, és akkor mondták, hogy akkor majd 4-ére be kell lesz menni, egyeztetünk, és akkor 9-én befeküdnék a kórházba, és akkor 10-én megműthetünk. Akkor ez így jó. Minden klappol. És akkor... Hát ugye, én még soha nem voltam kórházba, úgyhogy állás is vagyok érte az Istennek. Aztán, ahogy közeledett ez az idő, pont, hát ugye azért csak megfordul az ember fejében, hogy még nem voltam bent, meg azt se tudom, hogy mi van, jó fog sikerülni, nem jó fog sikerülni. De hát ugye az Úr elé tettem én is ezt a dolgot, aztán úgy gondoltam, hogy jó lesz ez így, meg kell csinálni, aztán az Úr velünk van, majd lesz, ahogy lesz. Én közben beszélgettem emberekkel, aztán csak beletették a fülembe a kis ördögöt, hogy jó, meggondoltam én ezt, az, hogy elvágnak valami ideget, vagy valamit, akkor majd hogy fogok járni. Mondjuk akkor ki tudtam mondani, hogy hát Isten kezébe vagyunk, aztán majd lesz, ahogy lesz. És akkor eljött az időpontnak a 9-e, hogy bemenjek a kórházba. Az igét szeretnénk elolvasni, amit azon a napon kapta. Elég nehéz lesz, de akkor is csíva olvastam fel. Tehát 9-én reggel, ez volt a útmutatóban. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Zsoltár 121:7. A másik ige pedig, nektek pedig még a hajatok száv és mind számon van tartva, ne féljetek te. Hát mikor én ezt a igéten olvastam, zsírba fakadtam, hogy mégis kételkedtem az Istenbe. De aztán ez az ige megerősített, de akkor meg is láthatta velem azt is, hogy az Isten mennyire előre dolgozott az életembe ezzel a határidővel is, mert addig eszembe se jutott, hogy ez így készült el. És akkor ezt az igét én megkaptam, akkor láttam meg azt, hogy ez tőlem függetlenül jobban sikerült ez az egész műtétre való menetel, mint ahogyha én ezt akárhogy terveztem volna. Úgyhogy ezt láttam meg, és tudtam azt is, hogy nagyon sokan imádkoznak értem,
Úgyhogy szeretném most már köszönni az imádságokat, a látogatást, és hát arra kérem a testvéreket, hogy ezután is imádkozunk egymásért is, és mindazokért még, akik nincsenek Jézus mellett, hogy igenis szólítsa meg őket az Úr, és nyerjék el ők is az Úr kegyelmét. Köszönöm szépen, én szerettem.
Köszönjük szépen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és az volt most így a szívemben, amikor kijöttem, hogy talán meg se kéne szólalnom, itt olyan csodálatos bizonyságtételek vannak, hogy egyáltalán hogy jövök én ehhez, hogy itt megszólaljak, és arról ugye szó volt, hogy a ige hirdetőnk bocsánatot kért a nyelvi nehézségekért. Hát azt, hogy én egyáltalán beszélek, az már önmagában egy csoda az én számomra. Vannak, akik ismerik az én bizonyságtételemet, és majd az ige hirdetésben bővebben ki fogom fejteni, de a lényeg az, hogy engem az általános iskolában és a gimnáziumban írásban feleltettek, olyan beszédhiány volt. Tehát ami kimondottan akkor erősödött föl, amikor izgalmi helyzetben kellett sok ember előtt beszélni, akkor egyáltalán nem ment. Akkor megakadtam, és nem ment, és hát ebből hozott ki az Úr. Úgyhogy már önmagában, hogy beszélek, ez már egy bizonyságtétel, mondhatom, és számomra is egy csoda. A gyülekezetről szeretnék néhány szót mondani, és akkor majd mondom, a személyes bizonyságtétel az majd az ige hirdetésbe bele szőve kerül majd elő. A Budapestről, a 13. kerületből jöttem, ott szolgálok. Ezt a kerületet úgy is szokták nevezni, nem egészen helyesen, hogy Angyalföld, mert annak csak egy része Angyalföld, tehát három nagy részből áll ez a nagy budapesti falu, de az egyik része Angyalföld, és ezt szokták emlegetni, és ez maga ez a szó már nagyon jól kifejezi azt, hogy ott milyen gyülekezet van. Egyfelől ugye az angyal, mint a küldött szó, küldetéssel vagyunk ott, de a földön járva, közvetlenül mellettünk egy hajléktalan szálló van, 100 fős hajléktalan szálló, és hát egy nagyon vegyes összetételű hát lakóközösség van a 13. kerületben. Mindenféle embertípus megtalálható, olyan értelemben, hogy a legdrágább lakás, amit 100 millió forintért árulnak, az ott van Angyalföldön. Ugyanakkor még én látogatni mentem ilyen munkás barakokba, amik ilyen egy emeletes, gangos és ilyen függönyökkel elválasztott és ilyen tűzrakóhelyes helye, ami ugyanúgy egymás mellett van. Tehát ez a valóban ez a ég és a föld az minden szempontból jellemzi ezt a gyülekezetet, illetve ezt az egész területet. A gyülekezetről azt érdemes tudni, hogy amikor oda kerültem, akkor úgy volt, hogy bezárják, vagy összevonják legalábbis, tehát ez már egy ilyen olyan gyülekezet volt, amiről lemondtak végleg. Többeket próbáltak meghívni oda, többen eljöttek megnézni, megnézték, és azt mondták, hogy köszönik szépen mégsem. Volt egy olyan lelkész, aki egészen komolyan érdeklődött, és nagyon örültek volna, hogyha jön, és nagyon bíztak benne, és az utolsó pillanatban valóban az Úr elé tárta, és hát nem volt békessége, és végén így visszamondta, és hát akkor a gyülekezet összezuhant teljesen, mint hogyha a házasságkötés előtt a templomból, nem tudom, nem jön a mennyasszony vagy a vőlegény, tehát egy ilyen egészen félelmetes helyzet volt, és akkor így nem volt más, mint egy férfi segédlelkész kellett, ez a déli egyházkörletben csak én voltam. Tehát azért kerültem, nem a kiváló képességeim, és a nem tudom, hasonló. Azért lelki atyám Pintér Karcsi bácsinak a felesége, aki szintén lelkész, Erzsi néni, azt mondta, hogy úgy látszik magát Péter ilyen súranó pályán vezeti az Isten, és hát valóban egy ilyen súranó pálya volt, tehát lemondják a nagy a reménységek, a nagy favoritok, és akkor hát valaki, aki még ott valakire senki nem számít, az befut, és hát valóban egy ilyen esélytelen helyzetből indultam, de hát esélytelenek mellé csak az Úr áll, úgyhogy ebben bízva indultunk el, és én arra gondoltam, hogy amikor először oda jöttem, akkor összeszedtek mindenkit egy ilyen bemutatkozó igehirdetésre, az összes embert, akit léptek, ez 17 ember volt akkor, egy 400-as templomban ültek 17-en, és akkor mondták, hogy ugye mennyien vagyunk, és akkor úgy gondolkodtam, hogy vajon mennyi lehetnek tényleg, és mindenkit összeadtak, majd amikor mentünk, a vége volt az istentiszteletek, akkor simogattak, és mondták, hogy ugye maga nem megy el, mondták, és valahogy így olyan rám nehezedett ezt, hogy most akkor itt valamit várnak az embertől, és hát tulajdonképpen 8-10-en jártak az istentiszteletre utána, és a téli időszakban a templom ugye hideg volt, nem fűtötték, és egy ilyen karzat alatti részben, fűtött részben voltunk, és azt én nagyon szerettem mindig, mert akkor az a 8-10 ember tényleg egy ilyen kis szobában, mint az ős keresztények voltunk együtt. És azóta mondhatom, most kicsit, hogy előre ugorjunk, hogy most már kinőttük ezt a fűtött részt, úgyhogy most 2 istentiszteletet tartunk, és így összesen ilyen 90 ember szokott részt venni a 2 istentiszteleten. Azért a számokban azért nem szabad ennyire, ez még önmagában a minőséget nem jelenti, de valóban valami megindult. A maga az épület is nagyon rossz állapotban volt, be volt szakadva az orgona felett a tető, tehát amikor mondom, én fölnéztem, én azt mondtam, hogy innen, csak innen meneküljünk egy év múlva, és majd az utolsó lekapcsolja a villanyt, és tényleg akkor vége lesz, és majd összemondják, az Úr ezt elintézi majd. Van ott még annyi gyülekezet. Aztán kell, hogy mondjam, hogy ugye Budapestnek van egy olyan sajátossága, hogy tőlünk 15 percre 3 evangélikus gyülekezet van, tehát negyed órára. Tehát ez így, ahogy mondom, amióta főleg a metró bejött, onnantól kezdve, amikor még ezeket a templomokat építették, nem volt ilyen jó közlekedés, még volt értelme. Most tulajdonképpen a fél kerület az egyikbe jár, a másik fel a másikba, és a legkevésbé az angyalföldi evangélikus templomba, a 13. kerületiek. Van, akinek közelebb van a másik 2-3 templom, mint a miénk. És hát először, tehát valahogy kellett valami épületet felújítani, az megtörtént. Nagyon érdekes volt az, és megdöbbentő volt, hogy amikor oda kerültünk, akkor utána nem sokkal minden létező tragédia elérte a gyülekezetet, betörések, gyújtogatások, kivágták a fenyőfát a kertből karácsony előtt az első évben, tehát minden, ami létezik, összejött, tehát tényleg itt a gonosz szellemi erők összefogtak, és úgy mondták, hogy hát eddig itt nem történt semmi 20 évig, mondták, hát ugyanakkor, hogy lám, ide jöttem, mint egy, ezt ők úgy vették, hogy ez valami rossz jel. Mikor mi meggyőződésünk volt a feleségemmel, hogy ez azt jelenti, most már tétje van a dolognak, most már nem tetszik. Mindez. Úgyhogy beindult a sátán is, és hát mindent megmozgatott, de mondtuk, hogy azért sem fogjuk mindezt föladni, illetve föl fogjuk adni az Úrnak, amit kell. És hát elindult lassan aztán a ébredés, most már mondhatom így, és volt még egy nagyon fontos terület, az pedig a Luther Otthon szakkollégium, ez az egyetlen evangélikus szakkollégium Budapesten, és hát a kerületünkben van. És valamilyen módon be tudtunk kerülni oda, nem volt egyszerű így az első körben, és ők elkezdtek járni az istentiszteletekre, és volt egy megtérő, egy lány, és onnantól kezdve hát beindult minden, mert ő akkor végig kopogtatta a szobákat, hogy akkor megyünk istentiszteletre, azok reggel alig tudtak felkelni, és hát rögtön akkor az már megtermékenyítette az egészet, és van szerdán egy bibliakörünk, magvetés bibliakör néven, aminek logója is van, meg bibliaolvasó kalauzunk, van egy külön vezérfonalunk, ami szerint adventtől adventig olvassuk a Szentírást, és úgy 20-25 fiatal szokott szerdánként így ebben a bibliakörbe össze gyülekezni. Egyelőre akkor legyen elég ennyi, és akkor az ige hirdetésben pedig majd folytatom.
Folytatás következik.
Igen.
Köszönöm szépen. Péter hátulról, és akkor Tamás volt a következő, aki... És aztán még... Lehet, hogy a front ugye a levésben nem van. Egyébként, ha valami kimaradna, délután még lesz rá lehetőség, hogy bizonságtételni.
Erős várom, Istenünk, köszöntöm én is a gyülekezetet. A nevem Kovács Péter, ha még nem ismernének a testvérek közül néhányan. Ilyen alkalom akkor, amikor csendes nap, vagy bármi lehetőség van, amikor az emberek bizonyságot tehetnek, elgondolkodok, hogy mi az, amit mondhatnék. Szeretnék nagyon, de valami megakadályoz mindig. És az utóbbi időben hogy az Úr igéi rávilágítanak arra, hogy, hogy ő bármelyik nap elérkezhet, bármikor elérkezhet az ő ítélete. Kicsit rám nehezedett, és rendkívüli mértékben odaszorított az Úrhoz. Az igék, amik hangzottak az elmúlt időszakban, a mai alkalom is, ahogyan rávilágít erre, és hogy bennem is ez formálódott ki erre a napra, hogy ha szeretnék bizonságtételt mondani Uram miatt, amit elmondhatnék, hogy az imádság mennyire fontos és nélkülözhetetlen a hívő ember életében. Minden ebből indul ki. Mivel hozzászorultam az Úrhoz, és volt lehetőségem Isten tiszteleteken is a liturgikusi szolgálatban részt venni, ez nagyon közel vitt az Úrhoz, és az imádság így helyeződött a szívemre, hogy kérjem az Urat, kérjem a Szent Lelket, hogy segítsen. Az imádságot valóban, ahogy az Úr igéje is mondja, hogy nem tudjuk még az imádságot, a kérést, meg a tisztességet sem megadni az Úrnak a mi gondolatunkkal, a mi szánkkal, a mi cselekedeteinkkel. Nem tudjuk, lehetetlen számunkra. Ennyire semmit vagyunk. És az Isten Szent Lelke valóban az, aki kimunkálja bennünk azt, hogy tudjunk kérni egyáltalán. És valóban nem jó sokszor, nem helyes, ahogyan kérünk, de ő igazít ki minden kérést. Mikor az ember hívővé lesz, egyenesen ott áll előtte az út, hogy feladatod van azonnal. Szolgálj. Másképp nem maradt életben, és nem adhatsz életet másoknak. És felmerülök a kérdés az emberben, hogy de hát mi az, amit én tehetnék? Hát nem vagyok lelkész, meg sok mindenhez nincsen képzettségem, sok mindenhez nem értek, sok mindent nem ismerek az Úr igényéből. De a legegyszerűbb, és egyben a legfontosabb nem jut eszébe az embernek, hogy imádkozz. Szüntelenül imádkozz. Ez a feladatod. Érdekes volt hallani így az apámat. Érdekes volt hallani, ahogy bizonyságot tesz. És én nagy bátorsággal gondolkodtam, hogy milyen egyszerű kiállni és elmondani. Bár. Nem, amikor az Isten Szent Lelke munkálkodik az emberben, akkor az ördög is ott. És minden eszköz megragad. Mindent. Hogy nem tegye azt, ami az életre visz. De ellen kell állni neki, és elfut tőlük. Mert tudja, hogy nem érhet szélet. Csak az embernek, minden egyes embernek arra van szüksége, hogy az igyekezete ott legyen, és álljon meg. Álljon meg abban, ami a legfontosabb. Bocsánatot kérek a gyengeségemért. Igyekszek megállni, csak ne kicsinálj. Azért kérem a testvéreket, hogy egymásért, az Isten igének a terjedésért szüntelen imádkozzanak. Mindenki, akiben nincs hit, és azt mondja, hogy hát nekem nincs hitem, én hogy imádkozzak. Teljesen világosan elmondja az Úr igéje, hogy nincs is hited. Nem is lehet saját magadtól. Csak az Isten Szent Lelke tudja adni. Úgyhogy egyszerűen csak kérni kell. Szüntelen kérni minden pillanatban. Amikor egy perc van, hogy nem beszélgetünk valakivel, vagy nincs olyan jellegű dolgunk, amit el minket leterhelni, azonnal imádkozni kell. És dicsérni az Urat. És ami tőlünk telik, azt megtenni. Erőtlenek vagyunk. Sokszor fellángolunk, és tudunk mondani okos, meg szép dolgokat, de nem érnek semmi. az Isten szeretete nélkül. Úgyhogy erre tudom biztatni a testvéreket, hogy szüntelen imádkozzanak. Mert az Isten igéje, maga az élet, az csak így fog terjedni. Mert rengeteg dolog vesz körül bennünket, ami rombol és pusztít. Ráadásul bármelyik nap az Úr eljöhet közénk is. És ott kell állnunk, hogy mi az, amit tettünk. Mi az, amit megtettünk. Mi volt az mi igyekezetünk. Mi volt, ami mozgatunk. És munkában csak akkor talál bennünket, hogyha hozzászorulunk és hálát adva neki. Minden tőle elkérve éljük az életünket. És amikor ő elhoz valamit és megláttad, akkor azt tegyük meg, különben bukás lesz a vége. És előbb-utóbb igen, előbb-utóbb bukás lesz a vége. Mert emberek vagyunk is, és nem vagyunk kitartóak. De mindent ő tud elrendezni az életünkben. Ő tud nyugalmat adni, ő tud biztonságot adni. Ő tud megtartani a térműtéknél. De a világot rengeteg sok olyan része van, óriási helyek, területek, ahol a mindennapi életben maradás a tét. És keresztények ott is élnek. Mi bosszankodunk, hogyha elszakad a cipőfűzőnk. Átkozódunk, ha lejtünk egy könyvet. De az, akinek naponta 6 liter víz jut, vagy 2, vagy akár egy sem, ő mennyit bosszankodik majd? Eszébe jut-e egyáltalán bosszankodni? Adjuk rá, testvérek, az Úrnak, hogy főnek ezen a részén élhetünk. És van lehetőségünk nap mint nap Istenhez fordulni. Nem tartanak fegyvert a fejünkhöz, azért mert imádkozunk. Vagy mert másképpen gondolkodunk, mint mások. Úgyhogy én azt kérem, legyünk kitartóak is. Ami a környezetünkben van, ami körülöttünk van, abban igyekezzünk helytán segíteni, ha kell. Tegyünk meg mindent, amit lehet. Hogy egy lélekkel se érjen bátja bennünket az Úrnak. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Erős várom is. Nehéz most megszólalnom nekem is. De köszi Peti a bátorítást. Én arról szeretnék beszélni, hogy már 8 éve Isten kegyelméből hitre juthattam, de nem az évek számítanak, hanem az engedelmesség. És az utóbbi időben sokszor voltam szeretetlen, sokszor voltam türelmetlen. Ez legjobban otthon jött ki a feleségem irányába. De itt szerintem a gyülekezetben is egy páran tapasztalták, hogy sokszor durva voltam, és ezért szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni. Jó volt megtapasztalni, legutóbbi héten, Eke ifjúsági hétvégén voltunk. Nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten hogyan formálta a szívemet, és olyan csodálatos volt azt megtapasztalni, hogy Isten rámutatott a bűneimre, és az volt a probléma az én életemben, hogy sokszor csak arra tekintettem, hogy igen, hiába az Úr Jézus az Úr az életem, mert sokszor bűnöket követek el, és nem tudtam ezt magamba hova tenni, és mindig arra tekintettem, hogy nem igaz. Én nem lehetek ilyen, hogy Isten olyan nagy kegyelmet tanúsított iránt, és újra és újra elbukok. És akkor értettem meg azt, hogy Istennek az igazsága nem csak hatalmas, mint a hegyek, és az ítéletei nagyobb, mint a nagy mélységek, hanem az ő szeretete az végtelen. És rájöttem, hogy ugyanerre a kegyelemre van szükségem nap, mint amikor megtértem. És lehet, hogy ez nem nagy felfedezés így kimondva, de nekem ezen a hétvégén Isten arra mutatott rá, hogy a bűneimet ő megbocsátotta, és hogy szeret. És hogyha elbukok, akkor visszavár. És olyan jó volt megtapasztalni azt is a gyülekezetben, amitől mindig sokszor félünk, meg félek én is, hogy megintenek. És ezt nagyon nagy örömmel mondom el, hogy kétszer is megintettek, és olyan áldás volt az életemben, hogy leültek velem, elmondták, hogy szerintük mi a bűn az én életemben, és nem szakadt be a fejem, hanem Isten szent lelke meg tudott találni, és tudtunk a végén együtt imádkozni, és olyan jó volt megtapasztalni ezt a teret, ami lekerült a szívemről. És a hétvégén ez az igélet számomra nagyon fontossá, hogy a Zsoltárok 36. könyvben, hogy nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. És megértettem, hogy csak Isten kegyelme az, hogyha rámutathat a bűneimre, amikor megfáradok, mert igen, hiába hívő ember vagyok, folyamatosan szükségem van az Isten szeretetére, és megfáradhatok, követhetek el bűnöket, olyan dolgokat, amik Istent megszomorítják. És megerősített bennem az, hogy amit Peti is mondott, talán Peti mindent elmondott a testvéreknek, hogy fontos az imádság, és hogy mi valóban Isten Krisztus titkainak a sáfárai vagyunk, és hogy ez az evangélium, amit mi is kaptunk, ez nem a miénk, ezt ajándékét kaptuk, és tovább kell adnunk mindenki számára, és hogy Isten egyetlen egy dolgot kért tőlem, hogy hűségesek legyek, hogy hűséges legyek, mert Isten azt kérje a sáfároktól, hogy mindegyik hűségesnek bizonyuljon. És én is erre szeretnék bátorítani minden hívő testvért, hogy legyünk hűségesek azon, amit Krisztus adott, akár a munkahelyen, akár az iskolában. Éppen nemrég látogattuk meg az egyik barátunkat, és ezzel szeretném zárni, hogy a feleségem egy beszélgetés közepében bizonyságot tett Istenről, és nem volt egyszerű, mert ki akartak rakni minket az erkélyre. Azért, mert a feleségem elmondta, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő megváltója, de olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy tudtunk beszélgetni, és hallhatott ez a fiatal pár arról, hogy az Úr Jézus létezik. És igazából ennyit szerettem volna mondani, és remélem, hogy akit megbántottam, hogy azok megbocsátanak nekem, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Elős várom, mi Istenünk, én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát én nem igazán mondhatom el azt, amit Pál testvérünk elmondott, hogy ő még nem volt kórházban. Minden elismerésem az övé és az úré, hogy én már túl vagyok egy tüdőzésen 2 éve, hál' Istennek. De most lesz egy győr megint, de most nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy én is most vagyok túl, 21-én múlt egy hónapja egy nagy műtéten, amit április óta húztam, halasztottam, illetve nem húztam, halasztottam, hanem jártam orvoshoz vizsgálatokra, mindenféle kezelésekre, és azt mondták mindenhol, hogy ezt a betegséget nem lehet kezelni, ezzel együtt kell élni, gyógyszerekkel. És sajnos már odáig jutottam én is, hogy azt mondtam, hogy Isten elfordult tőlem, és hiába vettem a kezembe minden reggel a Bibliát, vagy minden reggel az útmutatót. Egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy mit olvasok, nem tudtam, hogy mit ír nekem ez az ige, vagy hogy szól hozzám Isten. És azt mondtam, hogy nem érdekel semmi, én már ezt a fájdalmat nem bírom, hogy én felakasztom magam. A reggelek, a nappalok, az éjszakák egybe folytak, nem is aludtam, nem ettem, semmit nem csináltam, olyan fájdalmaim voltak. És egyszer csak kaptam egy sugallatot, hogy itt valamit tenni kell, mert nem akarok Isten nélkül se élni, de nem akarom a családomat se elveszteni, sőt magamat se akarom kitenni egy olyan dolognak, ami egy keresztény embertől nem is szép, hogy ezt mondja, hogy ő el akar menni ebből a világba, amikor még Isten üdvét nem várja. És fogtam a telefont, és felhívtam egy orvost, és azt mondta nekem, hogy kimondta azt, hogy ezt a betegséget nem lehet megmondani, és akkor azt mondtam neki, hogy a kollégája. És akkor mondta nekem, hogy menjek be egy hétfői napon, ő akkor van ott a szakemberőbe, és bementem az általános sebészet egy hétfői napon, és akkor kaptam tőle egy vizsgálatra egy időpontot. Hát végül is nem titok ez, mert nem titok. elmentem egy vizsgálatra, és ott kiderült, hál' Istennek, hogy nincs semmi daganat, nincs semmi polip, minden rendben van, de viszont van egy nagyobb probléma, amit meg kell műteni. És azt mondta, hogy november 6-ára ad egy időpontot, és én mondtam, hogy Istenem, hát még meddig várjak, még meddig legyek ebbe a betegségbe. És egy nap egyedül voltam otthon, 21-én, októberben, és akkor is reggelről vettem a útmutatót, és elkezdtem olvasni, és utána megnéztem, hogy mit ír az az ige szakasz a Bibliába, és elolvastam, és az ige szakasz jut most eszembe, hogy az volt benne, ha Isten veled, akkor ki van ellened. És kihívtam magamnak a mentőt, persze először a házi orvosomat hívtam fel, és azt mondta, hogy ő nem tud velem mit kezdeni, csak ad egy fájdalomcsillapotot, de az nem tart. És akkor kihívtam a mentőt saját magamnak, és akkor bevittek a sürgősségre, onnan a sebészetre, és onnan rögtön azt mondták, hogy meg kell műteni. Úgyhogy este 7:30-kor meg is műtöttek. Hál' Istennek jól sikerült a műtét, köszönöm az Úrnak én is. De a másik az, amit azt szeretnék én is elmondani, hogy nem is azt fájt már nekem, hogy az én fájdalmam, hanem hogy láttam a családom, hogy szenvedett miattam. Köszönöm Saninak, hogy mellettem volt, és kitartok mellettem, és köszönöm neki azt, hogy minden pillanatban mellettem volt, amikor szükségem volt rá, és segített, vitt ide, vitt oda, gyógyszereket, mindeneket váltott ki, és nem volt semmi jó, de viszont az Úr megtartotta őt nekem, és adott neki olyan erőt, hogy el tudja viselni az én fájdalmat. De viszont az én fájdalmam az Úréhoz képest semmi, hiszen ő tűrte a fájdalmat szó nélkül, nem sírt, nem siránkozott, én meg állandóan csak sírtam, mint egy buta gyerek. Nem tudtam, hogy mit kezdjek az életemmel, már a rossz gondolatok voltak az eszembe. Úgyhogy, de én azt mondom, hogy hálát tudok adni az Istennek azért, hogy itt vagyok, mert megtartott engem, ugye nekem is volt már újraélesztésem is. Nagyon sok műtéten túl vagyok, most megint lesz egy nagy műtétem. És én úgy gondolom, hogy az Isten nagyon szeret engemet, mert még tartom velem, mert itt vagyok és megtartok. És köszönöm azoknak az embereknek, akik meglátogattak engem a kórházba, akik imádkoztak értem. És köszönöm a testvéreknek, hogy mindig mellettem voltak, és az Úr Jézusnak, hogy megtartok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen.
Bizonyságtételeknek a sora befejeződött délelőtt, délután még, hogyha ebéd után valakinek van a szívén bizonyságtétel, még előállhat. Most Balázs kész van az ebéd egyébként, úgy néz ki? Akkor énekelhetünk egy éneket, 411-es éneket. Az Eke énekes könyvből 411-es ének. Ez már jelzi, hogy mire készülünk. Tehát énekeljük el ezt, ennek az éneknek az első versét. Szóval kísérni is itt? Nagyon elgondolkoztál. Amen. csendesedjünk el, imádkozzunk. Jöjj, Úr Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál, kérünk. Amen. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Az ebédet lent az alaksorban tudjuk magunkhoz venni. Az alaksorban ott már elő vannak készítve az asztalok. Akik nem tudnak lemenni azért, mert mozgásukban korlátozottak, fönt is megterítünk egy asztalt, de kérem, ide csak azok üljenek, akik nem tudnak lesétálni az alaksorba. Majd annak megfelelően, hogy hányan vannak ilyenek, akkor annak megfelelően terítenek ott egy asztalt, Balázsék. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, és akkor egy óra múlva majd elkezdek kiabálni, hogy kezdődik a délutáni alkalom. Fütyülni?